Mint IFAM titkár tagja voltam a Karikiz Bizottságnak is, na ott már sokkal nagyobb vita volt. Voltak néhányan, akik köröm szakadtukig vittek benneteket, például nem fogjátok élni, Forgács Imre végig a kizárásatok ellen volt, Horváth Laci, aki az Agitprop titkár volt, ott én is marhára elbizonytalanodtam.
Mivel érveltek azok, akik nem akarták a kizárást?
Ők a Studium Generale kapcsán kapcsolatban voltak a Somáikkal, és itt van egy szociális dimenzió az egészben, amit nem kell elfelejteni, hogy az a szakadás, hogy ti az a pesti értelmiségi tábor, aki ismeri egymást is, és másképp látja a rendszert, és az a fajta kollégista garnitúra, akinek erről fogalma nincs. Én ezt milyen megéltem, mert én pestiként voltam kollégista. Tehát én ott fogtam föl, hogy itt valami rémes dolog zajlik, hogy itt úgy uszítanak egymásnak embereket. Tehát nekem a vidéki vonal mind azt mondta, hogy kisapám, nem látod, miről van szó? A pesti úri gyerekek rajtsúrjáról. Tehát Demszkinek az anyja ott van főosztályvezető a pénzügyminisztériumban, Tocsoma mögött ott van apró Antal, azt mondták a Szászandrisra, meg azt mondták, hogy talán a BM kórházban valami főnök az apja, hogy végig azt mondták, hogy mit szórakozó, ezeket védetett, ezek soha nem fognak értetek járni. Tehát én életemben először találkoztam ezzel a konfliktussal ilyen drasztikusan, mert erről nekem addig nem sok fogalmam volt. Tehát az a konfliktus, amit ma már tudok, hogy sok évtizedes, tehát a háború előtt meg volt, ezek hozták magukkal a Nékoszból, tehát ők úgy voltak itt tanszékvezető egyetemi tanárok, hogy soha nem vette őket be a pesti értelmiségük, egymást tartották, ők hozomra kapták a tanszékeket, mint egyetemi tanárok. Úgy is rögzítettem magamnak, hogy én alkalmatlan vagyok politikusi pályára, és ezt be is tartottam.
Van itt egy nagyon lényeges metszet. Ha most a mai politikai helyzetre kell vetítenem a dolgot, akkor azt kell mondanom, hogy a vidéki tanszékvezetők és a vidéki funkcionáriusok azok valójában a Fidesz ambícióival rendelkeztek, tehát hogy itt van egy értelmiségi elit. Ez véletlenül fővárosi is. És hogyan lehetne azokat a pozíciókat megszerezni, amiket ezek elfoglalnak ilyen-olyan-olyan okokból.
Ez sem merült bennük az, hogy itt értelmiségi elit. Ráadásul nem is voltunk azok, de hát ez a másik része a történetnek. Itt valóban volt egy szembenállítás, de ez nem arról szólt, hogy van egy értelmiségi elit. Ez arról szólt, hogy vannak az úri gyerekek. Tehát más volt a nézőpont.
Van egy vita, Kéri Laci, meg köztem. Én egy olyan évfolyam gyűlésre emlékszem, amikor maga Sárándi elvtárs jött be, és kiabált velünk. Hát, hogy ő nem tűri, hogy itt a szocializmus ellen. Kifejezetten megfélemlítő, hangú, gyalázó, hisztérikus, kiabáló. Én nem azt vártam, hogy emberek fölálljanak és védjenek bennünket, amikor a hatalmat képviselő dékán üvöltezik, hanem az történt, hogy egyrészt a Vámos Miklós néven íróvá lett évfolyamtársunk, fölállt és mondott pár szót a védelmünkben, és igen, nagyon bátran, és azt mondta, hogy amit ő hallott, őt nem győzi meg, hogy ez egy méltányos eljárás, ami ellenünk folyik. A másik pedig az volt, hogy egyetlen egy évfolyamtársunk áll fel, és kezdett el rikácsolni, hogy belünk szemben még keményebben kéne föllépni, és a többség hallgatott. És én ezt a hallgatást, ezt ebben a helyzetben mérsékelt szolidaritásnak éreztem, és utána is csak baráti gesztusokat kaptam én személy szerint, semmilyen ellenségeset.
A Gyurival egy kicsit megromlott a viszony, emlékszem, az hosszabb volt tisztázni. Miért? Ő azt hiszem, hogy elvárta volna, hogy szolidárisak legyünk vele, és én meg hozzá képest a másik oldalon voltam, teljesen igaza is volt.
Nem vártam el senkitől semmilyen szolidaritást, ugye emlékszem, nyilván inkább itt az kétféle szerepről volt szó, hogy hát a Laci azért itt mégiscsak a KISZ titkárként egy olyan szervezet képviselt, amelyik engem éppen kirúgott. Ha jól emlékszem, olyan vádakkal ez elég mulatságos volt, a KISZ az sokkal keményebben viselkedett velünk szemben, mint az egyetem. Annyi hülyeséget volt a KISZ-nek összeorlani, csak az, hogy kirúgjanak a KISZ-ből, hogy a végén már az szerepelt benne, hogy államellenes összeesküvés kísérlete. Most ezért akkor a minősített esetben halálbüntetés járt, de ezért rúgtak ki minket a KISZ-ből.
Én az egészet, hogy amit most a Laci elmondott, én most hallottam először. Az, hogy itt folyt az osztályharc, meg hogy a vidéki, meg a pesti, meg... Én ezt most hallom el.
Ez volt a tavasz. Ez volt nyárig a vizsgaidőszakba bele nyúlan. Ti nem járhattatok be, nekünk még állandóan gyűléseken kellett ezt.
Laci, úgy vettem, hogy nektek azért sokkal nehezebb volt ezt meg és túlélni, mint nekünk, mert nekünk egyszerűbb volt a helyzetünk.
Báron Gyuri ebben valamennyire benne volt. Én úgy emlékszem vissza, hogy gyakorlatilag légmentesen elvágták az összes kapcsolatunkat. Az enyémet mindenféleképpen.
Be sem mehet, fegyelmi tárgyalásra sem.
De arra nem mehet. Csak arra.
De még korábban, mit tudom én, a nap felét azzal töltöttem, hogy telefonáltam, amikor elkezdődött az ügy, tehát kitiltottak március 22-én reggel 7:30 az egyetemről. Attól a pillanattól kezdve senkivel. De gyakorlatilag én belekerültem egy légüres térbe, és azt hiszem, hogy a Gábor is, meg a
Gábor
András is.
A Gábor a következő évfolyamon szintén, én is úgy emlékszem, hogy ott hogy megritkult a levegő körülötted, amikor visszatértél egy éve később a következő évfolyamra.
Nem így értem át. Tanárok részéről én ezt abszolút nem tapasztaltam. A a hölgyek körében a népszerűségem az jelentősen nőtt ebben az időben. Jól éreztem magam. Az hiányzott, hogy gyakorlatilag azért ez, amiben mi ott éltünk, ezt szétverték. Ebből semmi sem maradt. Ja, és nem járattam a filozófiára tovább, ami azért egy óriási veszteség volt.
És lássátok a végeredményt, hogy maga ez a lázas diákköri mozgalom ezzel véget ért. Tehát maga a megfélemlítés, ami kívülről jött, az egyetem vezetése rosszul mérte be, úgy gondolta, hogy házi fegyelmét bonyolítanak, akkor elmegy az ELTE és a jogi kar fölül ez a vihar. De a legrosszabb, ami következett, hogy az a pezsgés, amiben belecsöppentetek mindannyian, amikor a jogi karra kerültünk, azért az többé-kevésbé véget ért. A gyanú ott maradt, elkezdte mérlegelni mindenki, hogy meddig mehetek-e, hogy miről vitatkozhatunk, miről nem. Emlékezzen, amikor Heller Ágnes meg akartuk hívni az egyetemre, rohangáltunk mindenhova, és végül is csak az Ötvös Klubba engedték, hogy meghívjuk. Halász Pétert még meg tudtam hívni az Ötvös Klubba, ősszel már nem lehetett. Szóval belecsöppentünk egy korabeli viszonyok között meglehetősen szabad, sokszínű, hihetetlen pezsgő világba 70 táján az egyetemen, és ez 72 őszével véget ért, ahogy egyébként az országban is visszavették a reform folyamatot. Néhány hónappal előbb megkaptuk azt, amit a magyar társam drasztikusan megkapott mindenestől. Csak én ezt most látom, hát hogy tudtam volna, mit értettem én ebből 20 éve, 21 évesen.
Az egy dolog, hogy nálunk a jogi karon volt ez, az egy más dolog, hogy a közgázon folyamatosan voltak a cirkuszok, és a bölcsészkaron is folyamatosan voltak, tehát itt egyszerűen a hatalom az érzékelte, hogy itt valami megindult az egyetemekkel.
A jogászok közelebb voltak a hatalomhoz, előbb megértették, hogy véget ér. Valami a közgázon meg a bölcsészkaron évekig elhúzódott ez, és másképp is értek véget ezek a folyamatok.
Én arra emlékszem, valaki hozott nekem az egyetemről, ahol nem járhattam be, egy tacepa volt a Sánándó aláírásával, amin azt olvashattuk, hogy mi ugyan jó tanulók vagyunk az egyetemen, felsorolva, név szerint, ugyan társadalomtudományokban nagyon járatosak és olvasottak. De semmiképpen ne lehetünk példaképei a joghallgatóknak, mert a jogi tárgyakat azokat elhanyagoltuk, bár azt is megfelelően abszolváltuk. De a Sárándi elhatárolta magát tőlünk. Volt ennek az egésznek egy ilyen számomra teljesen érthetetlen mozzanata, az, hogy a dékán az miért levelez velünk a falon.
Féltek a következményektől. Március 22-e után folyamatosan tesztelték hetekig, hónapokig, és húzták, hogy a vizsgaidőszakban legyen a fegyelmi, nem tudom, föltünk-e. Ezt én pontosan tudom, ezt megmondta Sárándi és Madarász is, hogy nem fogjuk azt a hülyeséget elkövetni, hogy szorgalmi időszakban lesz a fegyelme, mert ki tudja, milyen hatása lesz, majd a vizsgaidőszakig. És ezt végül is jól számolták ki, mert azt hiszem júniusi a fegyelmi határozat. Nézd meg, kit érdekel akkor, már mindenki el van foglalva a saját vizsgáival. Időhúzásra játszott az egyetemi vezetés.
Van itt egy nagyon érdekes ebben a fegyelmi határozatban egy ilyen nagyon árulkodó mondat önmagukra nézve, akik a fegyelmi határozatot hozták. Azt mondja, a Tóth László és társai által szervezett csoportosulás, az csoportosulás, ez egy aláhúzott szó, amelynek ilyen jellegére kétséget kizáróan következtetni lehet abból, hogy egy, lényegében azonos összetételben többször együtt bizonyos feladatok elvégzéséről tanácskoztak. Kettő, álláspontjukat szavazás útján alakították ki. Három, továbbá, hogy a kisebbség a többségnek alávetette magát, ami igen veszélyes a társadalomra, szó szerint idézve. A neobaloldali platform alapján összegyűlökezett társaság élénk szervező munkát végzett, és ilyen szívós kitartással tevékenykedő csoport az esetleg kialakuló labilis helyzetekben a rend megzavarására rendkívül alkalmas tevékenységet fejthet ki.
Ez csak annyi kommentár, hogy ez a kisebbség alávetette magát a többség akaratának, ez úgy zajlott, hogy fél óránként szavaztunk. Mire a végére jutottunk, addigra mindenki egyetért.
Jó, én azt sose értettem, hogy a fegyelmi miért vannak, ezen állati sokáig rágódtak, hogy akkor mi miért szavaztunk, és tényleg akit leszavaztunk, az is követte a többséget. És soha nem értettem, hogy most miért ez a legfontosabb nekik, hogy a kisebbség is azt csinálta, amit a többség megszavazott. És egy idő után rájöttem, hogy ezeknek ez a legveszélyesebb, mert ez pont úgy működik, mint egy párt vagy egy szervezet. Tehát ez a szervezkedés legbiztosabb jele, hogy ugyanazok az emberek folyton szavaznak, mielőtt döntenek.
Na most egyébként ez csak egy adalék ahhoz, hogy a hatalom mennyire bölcs volt. Hát bizonyos értelemben mindannyian vittük valamire. A saját munkáltal választott úton.
Szóval, hogy Gáborból, ez a Demszky Gábor lett volna enélkül a konfliktusnek, és a mai beszélgetésben is ezt tanultam meg, hogy ő viselkedett a legkonzekvensebben, és bizonyos, akik magyarázott a későbbi 20-valány évére is.
Ezt nem tudom, hogy mennyire konzekvens viselkedés, inkább amit a Gábor mondott, hogy ezt szerette. Ő ezt szerette, sokkal fontosabb. Igaz, hogy én féltem ebben a bizonyos helyzetben, de végül is én is szerettem azt, amit választottam. Ez a hatalom akkor mégiscsak jól működött, hogy kiszaszerolta a frankon, hogy kik azok, akik.
És ha már többről van szó, bevittek közénk egy olyan típusú konfliktust, és akkor hagyd mondjam a magam részéről, én nekem életemben először volt élményem, hogy nekem politikai ellenfeleim vannak, addig szó se vetődött bennem. És akkor kiderült, hogy ez például Bárány György, meg Mihancsi Zsófi, meg Majtényi, akik igen kiválóan megvolt a mandig, és én például akkor nem tudtam mit kezdeni ezt ezzel a helyzettel.
Neked, hogy mi ellenfeleid vagyunk.
Hát ott akkor ne haragudj, abba kerültem, hát én lettem, aki leszámoltam.
Miért csináltad?
Nem hiszem, ez volt a szerepem. Hát nem úgy van, hogy egy döntést hozok 12 óra 10 perckor, hanem magában ebbe a folyamatban derült ki számomra márciustól júniusig, hogy nekem politikai ellenfeleim vannak, és akkor értettem meg, hogy én nekem egyrészt nem akarom, hogy legyenek politikai ellenfeleim, másrészt nem tudok egy ilyen helyzetben, hogy viselkedni, de te olyan okos lettél volna, hogy akkor nekem egy nap ezt megmagyarázott, kár, hogy nem tetted meg.
Te annyiban mondjuk szerintem különbözöl sokaktól, hogy mindig volt valami lelkiismereti
megfontolása.
Igen, ezért talán tényleg jól tetted, hogy nem mentél politikusnak.
Ezzel párhuzamosan, amit állítólag én nem emlékszem erre így, de biztosan így van, ahogy a Kéri Laci mondja, hogy ezzel megszűnt ez a fajta szellemi pezsgés az egyetemen.
Áprilisban meghozzák a KB kultúrpolitikai munkaközössége a Hellerék kiátkozásáról a határozatot. Mi voltunk, akik megszerveztük fönt ott a teremben, a tájékoztatót, ott 600 ember volt.
Ma már de hihetetlen... az már egy számonkérő hang volt.
Számonkérő hang volt, szegény Földesi Tamás, mint filozófia tanszék vezető, neki kellett elmagyarázni, hogy mi ez a párthatározat. Ma már ez hihetetlen, hogy 600 diák elmegy azért, meghallgass, hogy Heller Ágneséket miért minősítik meg a Lukács Nétványkat.
Próbált egy kicsit védeni is őket. Tehát igen. Nagyon egyrészt, másrészt, akinek volt füle, az hallott, hogy nem nagyon akar ellenőrizni.
Egyszerűen botrány számba ment. Az, hogy a Helleréket kirúgták, az botrány számba ment.
De már nagyon sokan megértettek sok mindent. És aztán kaptuk a következő pofont, 74 őszén lecsukják az Elekes Pistit, akire emlékeztek a stúdium generálnével, belenyúlnak a végzős évfolyamba, és azt mindenki tudja, hogy úristen, az Elekes vezér lecsukják, akkor bármelyiküket bármikor le lehet. Stúdium generálén, ha gimnazistáknak azt látta volna, hogy Fidel Castro az egy bolond, meg Szamoli véreskező gyilkos volt, és ezért följelentette valamelyik gimnazista hallgató, de ötödévesek voltunk, és először mindenki röhögött ezen, első fokon felfüggesztetet kapott, másodfokon pedig végrehajtatott, és le is ültették.
Eljárás indult el,
bizony, és aztán végig is ki is siklott az élete, meg is halt. Utána 76-ban már, ti ezt nem tudjátok, egyetem ott maradva, jön a SZET és az ÉSZET, tudatosan beküldenek munkás gyerekeket kvázi felvételi nélkül az egyetemisták közé. 76 őszítő elküldenek minket kötelezően Szabolcsba almát szedni két hétre mindig, hogy lássuk a munkát. Egy igazi, megkésett 10 éves vörösgárdista ötlet a rendszertől, tehát sorba kaptuk a pofonokat egyiket a másik után. Nem volt év 72-től 70-esek végéig, hogy ne lett volna valahol világossá téve, hogy vége van annak a világnak, ahogy te bekerültél 70-ben az egyetemre. Egy nagyon kemény, tudatos beszorítás volt, hogy itt még egyszer ilyen Tócsomák meg Demszki Gáborok ne teremhessenek. Arról intézményesen gondoskodtak.
Nem értem, hogyha véreskező kumbéla büntetőeljárást von maga után is letöltendő börtönbüntetést, akkor ezek az állítások, amiket ti ott a jegyzőkönyv szerint is megfogalmaztatok, vagy amiben egyáltalán gondolkoztatok, hogy azt mondjam, hogy mindjárt mondom. A munkásosztály kiútván a nyomorból elveszítette forradalmásságát, egyre nagyobb szerepe van a forradalom szempontjából a proletarializálódó, így kell mondani, menedzser rétegeknek, és az ugyancsak proletárszámba menő diákoknak, tovább, hogy a mozgalom főrúgója az elidegenedés, és így tovább.
Tipikus új baloldali szlogenek egyébként.
Na de hát könyörgök, a rendszer nem erről szólt. A rendszer arról szólt, hogy a
munkásosztály... Hogy minket miért nem ültettek le, igen, amikor leültették. A hatalom egyrészt nem működött logikusan.
De későbbi volt az a szigorodás, amiről a Kéri Laci beszélt.
Nem, itt egy egyszerűbb dologról van szó, ami aztán később a Szelényi Konrád ügyében számomra legalábbis teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy lehet, hogy a jobboldali gondolatokat nem engedik kicsirázni, de nekem ez az egész Kádár korszak arról szól, hogy abban a pillanatban, ahogy megjelenik egy, hát most azt kell mondanom, hogy Marci gyökerű rendszerkritika, abban a pillanatban ez ellen fölépnek ilyen-olyan formákban, nem olyan brutálisan, mint Recsk, meg egyebek, tehát mint a Rákosi korszakban volt, a jobb oldal meg se nyikahat, azokat valószínűleg helyből eltaposták. De a baloldali liberális gondolkodás azt viszont kőkeményen ellenőrzés alatt kell tartani, mert különben el fog szállni ez az egész, és azt kell mondanom, hogy emberek sok százat hozták lehetetlen helyzetbe, egyszer azért meg gondolkodni merészelt.
Én az akkori bűnügyi statisztikák alapján tudom mondani, amiket később megjelentettem. A munkáshatalom csak munkásokat csukatott le. Egy ekkora kvázi értelmiségi csoportosulást a 70-es években már nem csuktak le. Ezt összeesküvés vágyával lehetett volna ezt a társaságot akkor elítélni, meg is állt a büntetőjogi tényállás szerint. Egyszerűen ebbe a kurzusba ez nem fér bele. Mit lehetett velük csinálni? Izolálni lehetett őket, ez megtörtént. Állástilalom Magyarországon abszolút működött a 70-es évek második, amikor mi végeztünk már. Útlevéltilalom és egy sor represszió, de kiket csuktak be? A kocsmai hőzöngőket, viccmesélőket, éppen a 70-es években még melósokat.
Párhuzam a 50 utáni megtorlással, ahol akiket kivégeztek, azok gyakorlatilag néhány kivétel, alapvetően munkások voltak, míg az értelmiséget elítélték pár évre, és gyakorlatilag az amnestiával mindenki kijött.
Ha mégis kivételezett helyzetben voltatok, vagy voltunk.
Igen.
A kivételezett helyzet abból fakadt, hogy mertük venni a bátorságot, hogy gondolkozzunk. És a rendszer valószínűleg úgy gondolkodott, hogy virágjártás egyszer majd kérünk mi még valamit.
Azt hiszem, hogy egyszerűen az értelmiség az kényszerűen mindig kivételezett helyzetben volt, nem azért, mert akart, lehet, hogy akart is. A 30-as évek sztálini perei óta megtanulták az emberek, és nálunk is az 50-es években a hatalmon lévők, hogy jobb az értelmiségiekkel vigyázni, mert kijön a börtönből, és 5 perc múlva ő lesz a hatalmon. Ez mindig ez a forgó megvolt. Jó, ezek ilyen nagy szájú gyerekek, de ki tudja, hogy 5 év múlva nem ők lesznek-e majd a legfőbb hatalom, és ezekkel vigyázni kell. Ez a külvárosi munkásoknál elég kevés esély volt ugyanerre.